Következő műsorunk Rádióegyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak. Pénz és tőkepiac. A 2004. október 12-én és 26-án elhangzott előadás felvétele.
A mai órán lesz szó a pénzpiacokról. Tehát pénz és pénzpiacok. Ugye eddig árulról beszéltünk, és annak adásvételéről, termeléséről, létrehozásáról, stb. Most a pénzről. Itt ugye arról van szó, hogy amivel én kezdeném, hogy a pénzt ugyanúgy veszik, adják, mint a müzlit vagy a mopedet. Ugye azért furcsa, mert végül is a pénzért veszem a mopedet, na most a pénzemet is veszi valaki? Mondjuk mennyire adnának nekem 100 forintot? Mondjuk eladnának nekem 100 forintot 100 forintért? Nem lenne értelme, ugye? És 110-ért eladnák? Létezik ilyen, hogy valaki 110 forintot ad 100 forintért? Na, hol? Hát mondjuk a tőzsdén. Tehát ez a nagyon egyszerűen, és hát persze nem így működik, nem ilyen banális módon, de így működik a pénzpiac, hogy azt a banális dolgot, amire azt mondjuk, hogy nem létezik, hát müzlit meg tejet azt veszek pénzért, de hogy a pénzt is vegyem, az már nem, de hát hogyha külföldre mennek, eurót vesznek, nem? Akkor már pénzt vásárolnak. Ha-ha. És hogyha Svájcba mennek, akkor nem jó az euró, akkor mit kell venni? Svájci frankot, ugye? Ha Amerikában mennek, ott se lehet euróval fizetni, akkor mit vesznek? Akkor dollárt, és akkor már figyelik nagyon ám, hogy az árfolyamokat, hogy mennyit vesztek, ha most forintért veszem, vagy az euróért, megtakarított euróért veszem, vagy netán van svájci frankom, tehát akkor már létrejön az, amiben most fogunk gondolkozni. Pénz. Az áru forgását biztosítja, tranzakciót lehet vele lebonyolítani. Tranzakció, az veszek-eladok. Tehát veszek tejet, és eladok mopedet, illetve az eladott moped árán veszem a tejet, amivel reggelizek. Szóval ezt az áru cserét fogja segíteni a pénz. A definíciója is ez, hogy amivel tranzakciót lehet lebonyolítani. Ez egy mesterséges társadalmi konvenció. Tehát most hiába keresnénk azt, hogy miért fogadják el azt a ócska papírt, most azt mondom, hogy itt van két papír a zsebemben, az egyikre ilyen lila, a másik pedig ilyen fehér. Itt a mikrofon mellől ki kell szednem. Hogy most ezt miért fogadják el, ezt a másikat, mert mind a kettő papír. Ugye? Ebben nem tudok fizetni, de odaadom, nem tudok vele fizetni. Legfeljebb, hogyha rá van írva, hogy ez egy hitellevél. De a 5000-esét talán tudok valamit venni, egyre kevesebbet. Mert hogy egy társadalmi konvenció, ami bizalmon alapul. Tehát azon a bizalmon alapul, hogy a pénz nem hamisított, hogy én holnap is el tudok vele vásárolni, holnap után is, vagyis a társadalmi stabilitás áll mögötte. Amit megszoktunk, és amit itt mutogattam, ugye ez papírpénz, régen nem papírpénz volt, hanem kézzel fogható, fémből készült. Miből készült a legértékállóbb pénz? Aranyból, ugye? Mátyás királynak, meg nem tudom, ezeknek a régi, még kapitalizmus előtti időben, aranyból. Aztán jött az a változás, amikor kitalálták, hogy az arany az kopik, és akkor lehetne egy helyettesítőt. Azt mondja, hogy itt van egy 100 forintos arany, pénzdarab, ehelyett én egy 100 forintos papírt adok, de hogyha te nem hiszed el, hogy az a papír az érvényes, bemehetsz a bankba, és kicserélheted egy 100 forintos érmére. Ez volt a kezdete, elhitették az embereket. Nem így működött, ott is diszkontáltak, de tegyük fel, hogy így van. Vagyis, hogy a pénznek nagyon sok formája van. Van érme formája, van papírpénz formája azzal, amivel itt dolgozok, van csekk formája. Én kiállítok egy csekket, hogy fizessen a kereskedelmi bank neked 100 000 forintot, aláírja az én cégem, lepecsételem, odaadom neked ezt a papírt, de bemész a bankba és megkapod a 100 000 forintot. Ugye? Egy papírra. Tehát amit itt mutogattam, annak a érvényes változat a csekk. Aztán van egy olyan formája, amit már mindenki használ, ezt a csekk üzletet, ezt mi kihagytuk. Amerikában még ma is inkább csekket használnak, mint kreditkárdot. Aztán jött a kreditkárd forradalom, hogy avva fizetek, hogy oda megyek a automatához, kiveszem a pénzt, és akkor úgy vagy, elmegyek az üzletbe, cipőt akarok venni, és akkor odaadom a kártyát, legfeljebb alá kell írni, elfelejtem a PIN kódot, akkor gáz van, de működik. Vagyis elektronikus pénz. Hát ebből sok galiba lesz még, mert ma már a pénz az egy blip a képernyőn. Ugye, mert a fémből készült pénz az kézzel fogható. Már a papírpénznél arra való átállásnál már nagy kételyek voltak a társadalomban, 19. századról beszélek, amikor azért ócska papír, mennyire van megrágható, minden ellenőrizhető. Az aranypénz, hát most ez a papír, hát az Isten tudja, jön a nagy infláció, és elsöpri az egészet, repül az egész, nem olyan gazdaság. Mindegy, amit megjegyzünk, az, hogy sokféle formája van. Ezt a két formát, vagyis a érmepénz, papírpénz és csekk, illetve kártya, ezt összefoglaló néven úgy hívjuk, hogy a közgazdaságban a money, az a pénz, ugye angolul, annak a rövidítés, ez az M1 mutató. Tehát minden, amit így készpénzként lehet használni, tehát papírpénz, aprópénz, csekk, és kreditkárd ez az, illetve debitkárd ez az, vagyis a kreditkárd már nem, mert az kamatozik. Ami kamatozik, az már nem, tehát a kreditkárd már nem, amire ha nem használom, akkor kamatozik, vagy én fizetek kamatot, vagy nekem fizetnek, és mindazok a pénzformák, amiket a bankban nyugtatok, ilyen-olyan számlámon, rövidre járatú, hosszú lejáratú lekötésre, ezek is pénznek neveződnek, de már az M2, illetve M3, M4, ezt nem ragozom, ez nagyon bonyolult pénzügyi marhaság, hagyjuk. Mik a pénz funkciói? Következő kérdés. Milyen szerepet játszik? Hát az elsőt azt már elmondtam, adok, veszek rajta, tehát nem közvetlen csere van, hogy a pulóveremet odaadom, te odaadod a cipődet, és abba járok, te meg az én pulóverembe, hanem én megveszem pénzért, és te megveszed, amit te akarsz venni. Ez a közvetítő, ez a legegyszerűbb funkciója. Értékmérő a második funkció, tehát ahol elszámolási egység, könyvelni lehet, melyek voltak a háztartás is így működik, havi kiadások, lakbér, televízió, állandó kiadások, kocsi fenntartás, garázs, akármi, villanyszámla, aztán a napi kaja, aztán a gyereknek zseppénz, papának pénz cigarettára, piára, aztán ez a kiadási oldal, bevételi oldal, fizetések, üzletekből bejött ennyi meg ennyi, kettőt összeadom, és akkor 20 ezer volt, vagy 200 ezer a kiadási oldal, 20 ezer, 200 ezer a bevétel, akkor egyenlegben van. Ha több a kiadási oldal, akkor mi van? Igen, akkor gáz van. Akkor vagy elmegyek a bankba, kiveszek, vagy hát akkor azt mondom, gyerekek, következő hónapban nem lesz vacsora, reggeli, stb. Gyereket kivesszük a Habakuk óvodából, ami havonta 60 ezer forint, és akkor otthon marad a nagymamával, mert nem bírjuk fizetni. Harmadik, az értékőrző funkció. Tehát ugye itt ez most a elszámolási egységként, értékmérőként a könyvelés segíti, vagy a nemzeti vagyont úgy tartják nyilván számokba. Harmadik az értékőrző, kincsképző funkció. Tehát én, mindenki tudja, hogyha menné hosszabb idő, illetve nem, hát mondjuk egy éves, három hónapos és egy éves lekötésnél fizetnek többet a bankba. Ha meg akarok takarítani pénzt, akkor úgy vagy állampapírba rakom, vagy valamilyen beruházásba rakom a pénzemet, ami hosszabb idő, őrzi a pénzemet, kincsként működik, vagy aranyat veszek, ha-ha-ha. Ezt azért mondom ilyen furcsán, mert ez kiment a divatból. Tehát régen, valamikor még a 20. század közepén is az arany az olyan szent egység volt, a safe haven, a biztos mennyország, aki azt akarta, hogy a infláció, a válság, a háború ne lopja el a pénzét, az aranyba fektette a pénzét, és berakta valamilyen széfbe, vagy a párna alá, vagy a pincébe elásta, és aztán, amikor a gyerekek megtaláltak, akkor boldogan éltek, még meg nem haltak. Ez kiment a divatból, de hogyha majd olyan fejlettek leszünk, hogy azt az adatot is meg fogjuk tudni nézni, hogy az aranyár hogyan változik. Megnézte? Nagyon klassz. Ez az, 400 dollár alatt volt még a nyár elején, és ahogy megyünk bele a cikisebb szituációba, ilyen háború, olyan háború, robbantás, olajválság, meg ez meg az, úgy előtérbe került újra az arany, és megy fel az ára. Hát volt 280 dollár is az arany, szóval olyan olcsó, senkinek nem kellett, mert nem volt rá szükség, biztonságos világ volt viszonylag, és aztán valamikor a 90-es évek közepétől elkezdett bejönni a piacra, és ma megint ott tartunk, hogy ez is egy mutatója lett a nemzetközi helyzet emelkedésének. Hogy a tanút idézzem. Tehát értékőrző, kincsképző. Sajnos a mai világban nincs ilyen safe haven, ezért került előtérbe az arany, mert valahogy ez a piacgazdaság ezt kinyomta. Tehát, hogy ugye az előbb a kockázatokat említettem, hogy egy kockázatos világban élünk, ahhoz szükség lenne, hát nem mindenki szereti, van a kockázat kedvelő és kockázat kerülő típus. Én kockázat kerülő típus vagyok, én utálom, nekem engem stresszel, hogyha valami Damoklesz kardja van a fejem fölött, akkor rosszul érzem magam. Hát, ha eltalál. Na most ezeknek kell egy olyan, hogy valahova befektesse a pénzét, ami tuti, hogy megmarad. Ezt kiirtotta ez a piac, mert ez a mai kapitalizmus szerkezet az a kockázatra épít, és minden, ami innen elcsábítaná az embert, azt kiírtja. Kiirtotta, de visszajött az arany esetében. Sokáig a svájci frank volt a helyettese ennek, aztán kiderült, hogy az is bedöglött, szóval a svájci frank se olyan megbízható már, mint 100 évvel ezelőtt. Akkor az volt a legtutibb pénz, mert a svájci bank volt a világhírű, a titkos, a akármi, ezt lenyomta a modern biztonsági intézkedések, most már nem lehet névtelenül tartani ott a pénzt, és ezzel maga a svájci mitológia is megszűnt, és a svájci frank körüli biztos valuta, mint végső menedéke is megszűnt. Csak úgy mellékesen mondanám, hogy azért még van, mert az euró árfolyam ugye így meg úgy változik, és ezért az állítólag okos emberek, vagy nagyon beszari emberek Svájcba viszik a pénzüket, és ma már minimális kamatot fizet a svájci bank. Hogyha nagy tételbe viszed, akkor neked kell fizetned, tehát negatív kamat van. Tehát te fizetsz azért, hogy betehesd a pénzedet. De biztonságban van. Tehát a biztonságot kell megfizetned, nem a bank fizet neked kamatot, hanem te fizetsz a banknak kamatot a biztonságért. Ez a furcsa helyzet fordult elő, most megint abban maradt, de 2 éve korábban így volt. Tehát eddig 3-at mondtam, ugye a közvetítő, elszámoló, értékőrző. Van ezen kívül a világpénz. Melyik a mai világpénz, amivel a világban számolnak? Dollár, ugye? Valamikor az volt, hogy a dollárba számoltak mindent, még a hidegháború idején is úgy volt, rubelben nem nagyon számoltak, legfeljebb a szocialista országok körében. A dollár a világpénz, amivel számolnak, de az euró följövésével kezd csökkenni az az arány, amivel a dollár a világban szerepel. Tehát most körülbelül 60-70% a világ összes kereskedelmének az dollárban számolják el, úgy kalkulálják, hát az olajat mindenütt dollárban számolják, ezért szívunk, hogyha erős a dollár, mert bár euróban vagyunk, de mégis dollárba kell fizetni az olajért. Ugyanakkor ma már 20-30% között van az euró, amivel számolnak. A keletiek baromian veszik, a távol-keletiek baromian vásárolják az eurót, hogy jó kiszúrjanak az amerikaiak. Az egy ilyen kis sutyi háború. Az euró azért növekszik a dollár rovására, mert abban számolnak a távol-keletiek is. Ezen kívül vannak még más pénzek is, a nagyon kicsi, 10%-os a japán jen. De maradt a világpénznek, amiben számolnak, az a dollár. És végül, amit az előbb említettem, a bevezetőben említettem pénzfajtaként, van az elektronikus pénz. Ugye ezt még nem nagyon tudjuk, hát az, hogy kártya, az nem elektronikus. Az elektronikus az az, amikor otthon a klaviatúrádon intézed a bankügyeidet. Van olyan, aki ezt csinálja? Otthon csinálja valaki, apuka, anyuka, tud már bankolni otthonról interneten? Na, az elektronikus, ugye? Tehát százezreket tudok mozgatni egy-egy billentyű lenyomását, sok-sok billentyű lenyomásával. Viszonylag biztonságos. Tegyük fel, hogy ez a dolog működik. Tehát ez az elektronikus pénz nagyon nehéz leírni. Mind a mai napig nem tudja a közgazdasági elmélet megragadni, hogy az a kis blip, ami föltűnik a képernyőn, az a pénz? Vagy az csak egy könyvelési szám? De számnak se szám, mert nincs leírva, csak ott villog. Szóval az, hogy az... Hogy, de és ott van, hát hogyha bemegyek, kiadják, szóval semmi vész, de a formája az, hogy az egy elektronikus jel a képernyőn, ez valahogy nem illik az eddigi sorhoz, ugye, ami úgy hangzott, hogy arany, érme, papír, kártya, stb. Ezek fizikai entitások, míg az elektronikus pénz egy jel, ami nem is olyan jel, ami mindig van, mert ha kikapcsolom a képernyőt, akkor nincs, bekapcsolom, és ne, rossz jelszót szólok be, akkor sincs, ha jó jelszót írok be, ez csak megjelenik, és ott van, és tudom használni. Ennek az elektronikus pénznek viszont a funkcióját azt tudjuk, hogy tudnélik, pillanatok alatt tudok vele kereskedni, itt nyomom, ahogy Londonban vásároljanak valamit São Paulo-ból. Ez egy pillanat alatt lezajlik ez a tranzakció. Ilyen soha a világon korábban nem volt. Tehát egy átutalás az minimum egy nap volt, mikor már nagyon gyors volt, de három napot szoktak kérni, szombat-vasárnapot felejtsük el. Itt viszont az elektronikus pénz megvalósította, hogy a világban bárhol, bármelyik pontjára tudok pénzt küldeni, tudok vásárolni, tudok megbízást adni Tókiónak, hogy onnan vásároljon valamit Amerikában, mert a jen amerikai dollár viszont jobb, mint a forint amerikai dollár, ezért célszerűbb, ha jenben vásárolom meg, és ezt egy pillanat alatt le lehet játszani a klaviatúrán. Tehát az elektronikus pénznek a definíciójával adósak vagyunk, vagy a tudomány adós, hogy ezt hogy lehet leírni, viszont a használatában ez egy jelentős forradalmat hozott az egész gazdaságban. A globalizáció nevezetű őrület, amiben élünk, az egyik lába ez az elektronikus pénz megjelenése. Tehát az, hogy a világ körül kering naponta 3000 milliárd dollár elektronikus pénz. 3000 milliárd, ugye 1 milliárd az 1000 millió. 3000-szer 1000 millió, ugye az sok pénz, nem? Szóval ez felfoghatatlan, már csillagászati szám. Szóval ez kering a világ körül, ami azt jelenti, hogy megáll Tókióba, vesz valamit, elad valamit, és megy tovább a New York-i tőzsdére, onnan visszamegy Londonba, vagy Dél-Afrikába, most már Oroszország is benne van, és ez a keringés az, ami a globalizáció egyik fontos támpontja. Ennélkül ugyanis, ennélkül a informatikai forradalom nélkül nem működne a globalizáció, és nem működne a hidegháború megszűnése nélkül sem. Az a második, erről majd külön lesz óra, de ez egy, most jegyezzük meg, hogy az elektronikus pénz a globalizáció egyik fenntartója.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Az elejét ugye tudjuk, itt a, folytatom ezt a pénz- és tőkepiac változásait. Pénzpiacok, vagyis a pénz ugyanolyan áru, mint a többi, adják, veszik. Igen ám, de amíg kötött árfolyama volt a különböző országok pénzeinek, vagy még korábban aranyalap volt a világ gazdaságban. Tehát minden országban meghatározott arányban cseréltek egy uncia aranyat valamennyi pénzegységért, vagy egy buznyákért adtak nem tudom hány uncia aranyat. Addig ez nem volt tétel, nem lehetett vele kereskedni. Ma megvettem, és három hónap múlva adtam, mert ugyanannyit kaptam érte, mert hogy fix, kötött árfolyam volt. Az egész pénzzel való kereskedés akkor indult be igazán, kicsi azért akkor is volt, igazán akkor indult be, erről volt szó a múltorán, amikor 1971-ben Nixon elnök eltörölte a kötött árfolyamot. Ez a Bretton Woods-i egyezmény. Tehát ez egy megállapodás volt az egyes országok között, hogy ki hogyan a dollárhoz képest mennyire lövi be a saját valutáját. A Bretton Woods-i egyezmény a II. Világháború után indult, és 71-ig tartott, és 71-ben eltörölték. Lényeg az, hogy attól kezdve a piac dönt arról, hogy egyes valutákért mennyit adnak. hogyan dönt a piac a valuta árfolyamról? Úgyhogy veszik-e azt az adott pénznemet, vagy eladják azt az adott pénznemet. Ha veszik, akkor nő a kereslet, hajtja föl annak a pénznemnek az árát dollárba. Ha eladják, akkor megy lefelé az ára, mert sok van belőle. Ugye ez világos, kereslet, kínálat a dolgok mozgatója itt is. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a valutáknak egymáshoz képest más ára van, naponként változik, sőt, óráról órára, sőt, percről percre. Ez utóbbi azért fontos, erről is volt szó a múltorán, mert hogy a nagy világbankok, a nagy befektetési bankok, ahol hát biztos láttak már filmeken, ilyen óriási helyiségbe ül, vagy 1500 ember komputer előtt, mint a rabszolgák, és nyomkodják a gombokat, hát azok mozgatják a világban azt a bizonyos 2-3 ezer milliárd dollárt, ami naponta kering a föld körül, mert azt a legkisebb kis különbséget, ami a valuta árfolyamban látszólag semminek se tűnik, tehát azt mondja, hogy 1 euró, 1,24, minket csak ez érdekel, de ez a három szám, tehát hogy a, ugye eddig tized, század, ezred, százezred, egymilliómod része a dollárnak még mindig fontos, mert ők 10 millió dollárba, meg 1 milliárd dollárba számolnak. 1 milliárd dollárért vesz eurót, és akkor már ezek a számok is játszanak. Mert 1 milliárdszor ennyi, az neki 100 milliós nyereséget jelent. De ha csak 1 dollárt fektetne be, vagy 1 dollárért venne eurót, akkor ez az egész nem lenne érdekes, talán még ez se annyira, mert hát majdnem annyi, hát de kicsivel több, mint 1 euró, 1 dollár. Ez világos? Tehát mennél nagy, ez a nagy számok törvénye, tehát mennél több pénzt fektetek be egy ilyen kereskedésbe, hogy veszek most eurót vagy a dolláromért, mert abban reménykedek, hogy később drágábban fogom tudni eladni, akkor nem 10 forintért, nem 100 forintért, nem 10 millióért vagy 1 milliárdért vásárolok, és kivárom a holnapot, holnap esetleg ebből a 7-8-2-ből lesz 7-9-2, akkor itt 10 milliómoddal több lesz, és akkor az a 10 milliómod rész, hogyha milliárddal megszorzom, akkor már 100 milliós nyereséget jelent. Ezért fontosak ezek a kis számok a számunkra. A pénz- és tőkepiac természetesen nem csak a valutákkal való kereskedést jelenti, sőt Európában, Európán belül ugye megszűnt a valutával való kereskedés, erről is volt szó, mert eurozóna van, ausztriai pénzzel nem lehet kereskedni Németországban, mert mind a két országban euró van, Magyarországon még lehet. Van még egy furcsasága is, ezt nem részletezem, ez egy kicsit bonyolultabb, és tulajdonképpen a pénzzel való kereskedésnek egyik legfontosabb ágazata, tehát vegyük, hogy dollárral kereskedek, és Londonban ülök. London ugye kívül esik az eurozónán, tehát vehetek akár eurót is. És akkor azt látom, hogy a dollár három különböző helyen, három különböző árfolyammal szerepel. Jennel szemben csökken a dollár értéke. Az euróval szemben emelkedik, most tegyük fel, és mit tudom én, a cruzeiroval szemben megint csökken. Nem egy igazán nagy pénz, engem tulajdonképpen ez a kettő érdekel, hogy a kettő között választani kell. Lehet, hogy ez a jen csökkenés átmeneti, mivel csökken, három napóta csökken, most olcsón vehetek dolláromért jent, és arra játszok, hogy eladom, és veszek rajta eurót. Tehát Tokióba vásárolok dollárt, jenért, és eladom valahol Európába, vagy valahol olyan helyen, ahol más. Mivel hogy különböző országokban ugyanannak a valutának más és más ára van. Ezt a ország kockázatot játssza meg a valutával való kereskedő. Ami ugye két különböző dolgot jelent, egyfelől, hogy ugyanaz a valuta, tehát a dollár Londonban plusz 1, Tokióban mínusz 3, Dél-Afrikában semleges. És akkor ezt kihasználom, egyik helyen vásárolok, a másikon eladom, vagy fordítva, ahogy a üzleti koncepció megsúgja nekem. Vagyis, hogy különböző helyeken ugyanazt a valutát, vagy különböző valutát különböző helyeken kombinálom, ahol a legolcsóbb ott veszem meg, ahol a legdrágább átkonvertálom és ott adom el. Ezek bonyolult műveletek, nagyon kell tudni számolni, mert hogy ugye itt milliómod, a forint milliómod részével számolunk, de hát azért van a számítógép, hogy lehessen ezzel játszani. A valutákkal való vásárlás, eladás, tehát a pénzpiac működését több dolog tette lehetővé. Ez pedig a legfontosabb az, hogy a valutákat az egyes nemzetek kormánya nem korlátozza a behozatalát és kivitelét. Talán emlékeznek, a szülei biztos mesélték, hogy amikor turistaútra mentek, kaptak 70 dollárt, illetve lehetett venni 70 dollárt, de annál többet csak a harisnyába, vagy eldugva, vagy a hátizsák legmélyén, vagy tudom, valahol havernak odaadta, hogy vigyed ki Bécsbe, majd odaadod nekem, mert nem volt szabad a valutát kivinni. Na most erre azt mondják, hogy a kommunista országban így volt, nem igaz, mert én kimentem Olaszországba, én marha, és abban reménykedtem, hogy hát szabad ország, hát kiviszem a kis dolláromat, beváltottam az egészet lirára, hogy tudjak vásárolni, hát nem költöttem el, mert arra volt egy kis időm, versenyzőként voltam ki, és vissza akartam vásárolni, azt mondta, de ezt uram, maga átváltotta a dollárt lirára, mi nem engedjük a lirát dollárra átváltani. Lira, tessék elvásárolni. Vagy menjen a kaszinóba játszom, mert innen dollárt ki nem visz. Kész. Vagyis, hogy kötött, ma is vannak még országok, ahol megkötik a helyi deviza védelmében, vagy idegen deviza beáramlására korlátokat állítanak. Ez lassan leépül, ezt a leépülési folyamatot, tehát hogy a határ megállítsa a pénzfolyamatot, hogy a nemzeti valuta kimehessen, idegen valuta bejöhessen, ezt a határsorompót fölemelik, és ezt úgy hívják idegen kifejezésre, hogy deregulálás. Regulál szabály. Deregulálás, ezeket a korlátozó szabályokat leépíteni. Ez azt jelenti, hogy a pénzt szabad kivinni, ma már ugye ez a helyzet, pláne ráadásul technikailag sem megoldható, mert átkutatja a zsebemet a vámos, egy büdös vasat nem talál, közben egy kis kártya van a zsebemben, amin ott van 100 000 dollár. Kész. És a kis kártyát esetleg nem nézi, vagy megtalálja, mi ez, és akkor nem tudja leolvasni, mert nem mondom meg a PIN kódomat. Tehát se technikailag, de főleg törvényileg nem lehet szabályozni, illetve a fejlett országok ezt tiltják. A fejlődő országban ma is így van, tehát ahogy megyünk keletre, Kínában nagyon így van, de a távol-keleti országok legtöbbében így van, hogy meghatározott mennyiség az, amit beszabad hozni az országba, vagy kiszabad vinni, elég magas, szóval ilyen milliós nagyságrendű, mert hogy jó ráfáztak a 90-es években, valutaválságot okozott egész Dél-Kelet-Ázsiában a pénznek ez a kibehordozása, mert hogy nagyokat kerestek az árfolyam különbségen, rájátszottak, és hát válságba kerültek, először elkezdett a Tajföld, és aztán úgy végig söpört a kis tigris országokon, és nagy gáz lett belőle. Tehát az első a pénzpiac működéséhez, hogy deregulált pénzpiacok legyenek a világban, legalábbis a fejlett világban, vagy a kereskedelemben legjobban, legtöbbet résztvevő országokban. Ennek a kereskedésnek ugye, hát itt fölrajzoltam, hogy veszek eurót, mert itt most olcsó, és eladom az eurót máshol, ahol drága, mit tudom, a japánok. Távol-keleten most veszik az eurót. Tehát a dollár helyett eurót vesznek, a dollár kockázatosabbnak tartják, mint az eurót, és ezért vásárolják az eurót. Tehát érdemes a távol-keleten eladni. Nagyon kicsi a különbség, de a nagy pénzbe játszol, érdemes. De kérdés, hogy így marad-e két hét múlva, három hét múlva, lehet, hogy megtelik a bank, megtelik a kassa, megtelik a trezor, és már nem akar több tartalékot Európában, euróban elhelyezni, és azért megáll a vásárlás, és elkezd esni. Hiába van nekem oda telepítve egy csomó pénzem, nem tudom visszakapni a pénzemet azon az árfolyamon, amin vettem. Ezt árfolyam rizikónak nevezik. Árfolyam kockázat. És ezzel, mivel hogy naponta változik, ezért nagyon kell figyelni. Itt jön be a második komponense ennek a valutával való kereskedésnek, vagy a pénzügyi, pénzzel való kereskedésnek, nevezetesen, hogy az informatikai forradalom nélkül ez nem megy. Tehát amikor percről percre változik a piac, ugye azt mondtam, hogy Tokióba veszem, San Franciscóba adom el, de közben én egy londoni bankár vagyok, akkor nekem pontosan kell tudnom, hogy abban a pillanatban Tokióban éppen olcsóért vehetek, és San Franciscóban egy fél centtel drágábban tudom eladni, de csak abban a pillanatban, a következő pillanatban megszűnik ez a különbség, mert ugye a közlekedő edények törvénye, azt tudjuk, mi a közlekedő edények törvénye? Nem? Húha! Szóval van egy csövem, akinél már volt lakás felújítása, a burkolómestere az ezzel dolgozik. Tehát van egy cső, ezt telerakom vízzel, a két végén van egy kis üveg, a csőnek a része üvegből van. Hogyha tele van, akkor itt eddig áll a víz, ha így megy a cső, ilyen U alakba, itt eddig áll a víz, a másik részében is ugyanolyan magasan áll. Jó lehet, jóval messzebb van, esetleg a harmadik szobában van, de ugyanazt a szintet tartja. Ez a közlekedő edények törvénye, vagyis hogy kiegyenlítődik a vízmagasság. Nem lesz attól alacsonyabb a vízmagasság a harmadik szobában, mert messze van. Na ugyanez vonatkozik a pénzre is, hogy ez az árkülönbség ez azonnal kiegyenlítődik, mert hogyha egy kicsivel olcsóbb, akkor veszik, mint a cukrot, ha drágább eladják, és akkor ez a világon kiegyenlítődik. De van egy bizonyos leg, egy bizonyos idő, különbség. És ezt az időkülönbséget kell kihasználni. Na most ehhez kell az informatika, az, hogy az egész kereskedés számítógépen történjen, ahol úgynevezett real time, valós időben látod, hogy Tokióban most itt budapesti idő szerint 10 óra 27 perckor mi a helyzet a jennel, vagy mi a helyzet a dollárral, és ugyancsak valós időben látod, hogy most budapesti idő szerint 10 óra 27 perckor mi van San Franciscóban. Ugye biztos láttak már egy híradó vagy filmképeket, hogy a broker előtt ott van 4-5 óra. Ugye ezek nagyon fontos dolgok, mert ugyanakkor ahhoz mindegyikhez van egy saját kompjúter. Tehát a saját kompjúterje látja, hogy itt a Tokió idő szerint Tokióban most ennyi, nálam ennyi, San Franciscóban annyi, látja a különbséget, és azonnal nyomja a gombot, hogy veszek. De 2 másodperc múlva már nem érvényes a dolog. Tehát az nyer, aki előbb nyomja meg a gombot. Na most, hogyha nincs informatika, akkor ez nem működik, ugye? Hogyha ez a világhálózat, a web nem működik, akkor ez a kereskedés nem működik. Képzeljék el azt, hogy ez telefonon. Halló, Tokióval akarok beszélni, igen, kapcsoljuk, melyik bankot rosszul hallom, mit tetszik volna, az ott rég elmúlt az üzlet, amíg oda kapcsolják. Köszönöm, akkor most tessék nekem kapcsolni San Franciscót, mi az nagyon messze, a várjon, foglalt a kábel, nem lett. Ez volt még 50 évvel ezelőtt, hogy egy kábel ment át a tenger alatt az Atlanti óceánba. Mit fejlődött a világ? 150 üvegszálas kábel megy át az Atlanti óceánon, és az összes óceánon, haditerületen, sivatagon több millió kilométer üvegszálas kábel köti össze az országokat. 1986-ban volt az a pillanat, 86-ban, amikor a világ összes nagy bankjait összekötötték ilyen üvegszálas optikai rendszer, kompjúterrendszerrel. Tehát attól kezdve, hogy itt megnyomok, hogy bármit tudok a világról, 86 óta, még nem volt vége a hidegháborúnak, már a pénzvilág tudta, hogy itt egységes világrend lesz, és ezt muszáj megcsinálni, mert aki az első, az kaszál. És ez be is jött. Tehát a pénzzel és általában mindenfajta pénzügyi eszközzel való kereskedésnek a második alap feltétele az a informatikai rendszer, hogy azonos valós időben úgynevezett real-time üzleteket lehessen kötni. Tehát én lássam a képen, hogy ki mit csinál hol. Na most, hát jó, hát látom 8-tól 5-ig, vagy egy jó broker az 8-tól 7-ig ül a helyén, és nyomkodja a gombokat, és akkor mi történik este 7 óra után? Veszi a kalapját, csokolom, meg aludni. Nem így van, ma már 24 órás ez a banki művelet. Mert ugye, amikor nálunk reggel van, akkor Mi van Tókióban? Este? Nálunk reggel, 7 óra van. Még nem vagyok benne a cégnél, a Budapesti Bankban, de ott már legalább 6 órája folyik a kereskedés. Vagyis, hogy nincs olyan, hogy 7-től este 5-ig, vagy 8-tól este 5-ig, vagy délután 5-ig, hanem egy 24 órás üzemben dolgozik a világ minden nagy befektető bankja. Váltják egymást, bezár a londoni tőzsde, de nyit a másik tőzsde, az amerikai délután 3-kor, azt külön jelzik az európai tőzsdéken, hogy kinyitott az amerikai tőzsde, és akkor valami történik az európai piacokon. Vagyis, hogy egy ilyen 24 órás állandó figyelőszolgálat, állandó jelenlét. Na most, hát ezt megteheti egy nagybank, hogy 3-4 sihtában dolgoznak ott a szerencsétlen rabszolgák a képernyő előtt, már gubbad a szemük, még mindig ott kell dolgozniuk. Igen ám, a kisebb bankok ezt nem tudják megengedni maguknak, mert ez iszonyatos felszereltséget jelent, nagyon magas honoráriumot, mert azért ez nagyon oda kell figyelni. Gondoljanak bele, hogy mit tudom én, 200 000 dollárt vagy 2 milliárd dollárral játszol a megbízód megbízásából, és egy pillanat alatt kell döntened, és ha rosszul döntesz, akkor mi van? Akkor bukod a 2 milliárd dollárt, szóval ez baromian oda kell figyelni. Ezek az emberek 2-3 év alatt kiégnek. Sokat keresnek, de 2-3 év múlva teljesen szétesnek, mert akkora figyelmet igényel. Ezért 3-4 óra után leváltják őket, vagy hosszabb pihenőt kapnak, kisebb bankunkra természetesen nem, ott 4-8 órás szolgálat van, rá is fáznak. De mi van, hogyha letelik a 8 óra, a kisbank ezt nem engedheti meg. Ezért találták ki, még mindig a informatikai forradalomnál tartok, ezért találták ki a program tradinget. Program trading. Trading ugye az a kereskedés. Vagyis azt jelenti, hogy a broker hazamegy, a gép dolgozik és végzi helyette a munkát. Ő beprogramozza, hogy azt mondja, hogy mit tudom én, a Suzuki cég a tókiói tagozatának részvényei, 225 jennél veszek, 250-nél eladok. Innen Pestről állítom be, hogy ha a gép látja, hogy Tókióba ezt a két értéket, vagy az eladó, vagy a vásárló értéket eléri, akkor automatikusan vesz, illetve elad. Azt is beírja, hogy mennyit vegyen, és elmegy aludni. És a gép reggelre ott van, hogy ennyi üzletet kötött, ennyit eladott, ennyit vett. Ezt hívják program tradingnek. Tehát abban a pillanatban, hogy elér egy bizonyos vásárlási küszöböt, abban a pillanatban a gépek elkezdenek dolgozni a broker nélkül. A broker alszik. Vagy be lehet állítani, hogy a broker alszik, de mellette ott van a gép, vagy annak egy valamilyen terminálja, ami figyelmeztet, hogy hoppá, főnök, itt most valami nagyobb gáz van, itt most már én ezt nem tudom eldönteni, tessék fölébredni és dönteni. Ilyen is van, tehát a program tradingnek két lépcsője van, van, amikor kisebb üzletekben a gép maga dönt, nagyobb üzletekben öndönt, volt egy ilyen tévéműsor, akkor fölébreszti. Tehát a program trading, hogy lassan a gép veszi át a kereskedést. Ezt most ilyen anekdotikusan mesélem, de ebben egy nagyon nagy gáz volt. 1987-ben volt egy kisebb pénzügyi válságja a New York-i tőzsdén, Wall Street-en. És azért volt ez a gáz, mert hogy a gépek elkezdtek hirtelen eladni. Nem voltak még ilyen finoman beszerkózva, beállítva, ahogyan ma már megvannak. Egy, kettő, nem voltak meg azok a szabályzatok, hogy mikor szabad használni a program tradinget, és mikor nem. Ma már erősen be van korlátozva ez, hogy mikor lehet használni, mert hogy ilyen gázt okoz. Gondolják el, hogyha 100 000 gép egyszerre elkezd eladni forintot. De egy pillanat alatt padlón lenne a forint. Tehát, és ez történt akkor a dollárral, meg az amerikai részvényekkel 1987-ben, míg közben nem avatkoztak, le nem kapcsolták az összes villanyórát, hogy nem működjenek a gépek. Nagy letolás ment a bankoknak, hogy tessék a program tradinget megreformálni, mert ember nélkül nem működik az üzlet, nem lehet rábízni a gépekre. Még egyszer akkor összefoglalom, tehát ennek a pénzzel való kereskedésnek három feltétele van, ugye egyik a lebegő árfolyam, tehát hogy nincs korlátozva, állam nem szabályozza, piac szabályozza, kettő deregulálják, vagyis egyik országból kivihető, bevihető a másikba, amennyit akarsz, és harmadik, hogy van ez az informatikai része, hogy a hálón keresztül lehet pénzt, illetve mindenfajta pénzügyi eszközt, eddig csak pénzről beszéltem, mindenfajta pénzügyi eszközt, részvényt, kötvényt és annak különböző származékos részeit adni, venni, avval üzletelni. Tehát ez a pénzpiacra vonatkozó rész, tulajdonképpen most a pénzpiac bővüléséről vagy kapcsolt részeiről lesz szó, eddig csak pénzzel kereskedtünk, de már említettem, hogy a pénz nem csak a pénzt magát jelenti, hanem ha pénzre van szükségem, akkor tudok pénzt csinálni, egyik órán említettem már, kibocsájt egy nagyvállalati részvényt a robogóval, említettem ezt, hogy a robogógyárat akarok csinálni, de nincs annyi pénzem, ezért vagy hitelt veszek fel, vagy részvényt bocsájtok ki, és ezért a pénzpiacokhoz tartozik a részvénypiac, illetve a kötvénypiac. Na, tehát ott tartunk, hogy akkor most áttérünk azokra a pénzügyi eszközökre, amelyek a pénzpiacokhoz tartoznak, és a pénzpiac legfontosabb csere helyszínén, a tőzsdén cserélnek gazdát. Ez két nagy csoportra oszlik, az egyik a részvény, a másik a kötvény. Mind a kettőnek az a eredeti szándéka, illetve eredeti indítéka, hogy egy vállalat pénzt akar beszívni, hitelt akar felvenni, vagy pénzt akar szerezni, hogy a vállalat bővüljön. Ugye én azt mondtam, hogy robogót akarok, robogó üzemet akarok nyitni. Most a robogóhoz hozzájön egy háromkerekes robogó, meg egy olyan robogó, amivel terhet is, teherszállító is. Ehhez az új fejlesztéshez két üzemcsarnokra van szüksége, ami mit tudom én, talán kijön 150-200 ezer dollárból, ennyi mennyiségű részvényt fogok kiadni. 1000 dollár egy részvény, 150 ezer dollárért adok ki, akkor 150 darab ilyen részvényt fogok robogó címmel kibocsájtani. És a piac ezt vagy megveszi, vagy nem, többnyire meg szokta venni. Ugyanez másképpen is megoldható ez a pénzbeszívás, ez pedig a kötvénnyel, hogy mint vállalat kibocsájtok kötvényt, ami azt jelenti, hogy ha te megveszed, akkor én egy év múlva, most ugye az alapkamat 10,5%, én azt mondom, hogy 20%-os kamatot fizetek, talán nincs is olyan vállalat, ami ezt bírja, de én annyival többet adok, és akkor te belemész ebbe, ez azért nem 42%-os kamat, ami nyilván átverés, és csak a pénzedet akarját kivenni a zsebedből, többet fizet, ezért azt megveszik. Kezdem a részvényekkel, a részvények ismertetés. Mit jelent a részvény? Első nekifutásra a részvény az a vállalatban való részesedést jelent. Tulajdoni rész, tehát aki a részvény tulajdonolja, hát nem egy darabot, hanem 1000 darabot, vagy 1000 darab az alapegység, amivel a részvénypiacon a részvényeket mérik, tehát 1000 darabot, 100.000 darabot birtokol, az egy bizonyos részét birtokolja a vállalatnak. Tehát tulajdonosa a vállalatnak. Ma már nagyon kevés olyan vállalat van, ami egyetlen egy ember tulajdonában van. Ugye? Tehát itt a privatizálás a pénzpiacokon azért elég furcsa, mert ott is privát kézben van, de nem úgy, hogy egy meghatározható, na ez a hapi, övé az a gyár. A sajtópiacon, ugye mi médiások vagyunk, a sajtópiacon, mondjuk a német sajtópiacon két ilyen nagy mágnás van, a Bertelsmann az egyik és a Springer a másik, az alá tartozik a német lapoknak a kb. 60-70%-a, ha nem több. Tehát ott meghatározható, valamikor az öreg, a Bertelsmann cég alapítója, a Mohr nevezetű bácsi volt a tulajdonos, egy személyi tulajdonban volt a Bertelsmann birodalom, valamikor a Népszabadság is oda tartozott. Egy személyi tulajdona volt, és aztán ez lassan oldódott, eladták a részvényeket, és egyre szélesebb részvényes társaság lett a tulajdonos. A részvények tulajdonlása, tehát én azt mondom, hogy van egy 1/1000-em, van vagy 3% a teljes vállalat birodalom 3% az enyém. Hát jó, összehívják az úgynevezett közgyűlést, ahol a részvényesek egy részének szavazati joga van. Bizonyos százalék felett szavazni is fogsz. Tehát 10% részvényed van, akkor beleszólhatsz abba, hogy mi legyen az üzletpolitika. De leszavaz a 90%. Van azonban egy bizonyos pont, amit úgy hívnak, hogy majoritás, ahol te döntöd el, hogy mi legyen. Ha 51%-od van, 50+1%-od van, akkor leszavazhatsz mindent. Megmondhatod, hogy ki legyen a főnök, ki legyen a felügyelőbizottság, te kaszálsz. Az lesz, amit te akarsz. Nem az egész cég a tied, csak 50+1%-os részvény többséged van. Ezt hívják többség, az majoritás latinul. Ez a majoritás. Van egy kisebb ilyen csoport, ez pedig a befolyással bíró részvényesek gárdája, ez 30%-nál kezdődik. Tehát akinek 30%-a van, annak a szavát figyelembe kell venni. Olyan nincs, hogy én az 51%-omal lépek, mert a 30% keresztbe tud tenni. Tehát nekem konzultálnom kell, valamilyen szövetséges rendszert kell. Na most, ha nem alakul ki többségi tulajdon, hanem csak 30-40%-os vannak, akkor jönnek a különböző játékok a részvényesek közgyűlésén. A részvényhez tartozik az, hogy nem karitatív szándékból és biztonságból veszem a részvényt, hanem azért, mert osztalékot fizet. Tehát én veszek 1000 darab Boeing részvényt, és akkor az most 17%-ot fizetett eddig, most álltak le, mert Boeingnek most nem megy annyira. 17%-ot fizet évente. Ez azt jelenti, hogy ugye jóval magasabb, mint ami az amerikai alapkamat. Az amerikai alapkamat most 2%, ott 17%-ot fizetnek, hát persze, hogy részvényt fogok venni. Sőt, hát vannak olyan cégek is, ahol ennél magasabb részvényeket, vagy magasabb osztalékot fizetnek, szóval ez egy jó befektetés, mert pénzzel, vagyis, hogy van hozama. Ezt az osztalékot hozamnak is nevezik. Tehát a cég felől nézve ez osztalék, a tulajdonos vállalat az évente kétszer van osztalék kifizetés, ez onnan nézve osztalék, a felőlem nézve pedig hozamot jelent. Igen ám, csak hogy ez a bizonyos osztalék, ugye azt mondom, hogy jó, most akkor veszek Matáv részvényt, vagy veszek Boeing részvényt, tegyük fel, hogy mindegy, és kisül, hogy mégsem mindegy, mert hogy... Na, itt mutattunk egy olyan esetet, amikor Richter, ez a... Ott van a szeptember 6-tól november, október 5-ig egy hetet mutatja, illetve egy hónapot, első hét, második, harmadik, negyedik hét, indult 21.900-ról, és befejeződött 23.000, majdnem 1500 forintot emelkedett a Richter részvények értéke. Ennek következtében az általa kifizetett osztalék is nő, mert kerestek rajta a részvényeken. Tehát itt jól járok. Na most nézzék meg a matávot, hogyha az első héten veszem meg, és a harmadik héten frászt kapok, hogy hova a túróba megy lefelé, már 100-790-et ér, én például így jártam, és eladtam, és hülyeség volt, mert visszakúszott a dolog. Vagyis, hogy a részvénynek is nap mint nap változik az ára, laikusok szerint, a tőzsdén spekulálók szerint másodpercről másodpercre. Ez ugyanaz vonatkozik, mint amit elmondtam a pénzpiacra, hogy kell figyelni, legkisebb változásnál eladok, veszek, és ezen keresek. Tehát a részvényvásárlás kockázatos játék, mert nem tudod kiszámítani, nem vagy olyan elemző, és nem is az elemzésen múlik, hanem mindenféle tömeghisztérián, nyájszellemen, meg egyéb holtfogyatkozáson, meg mindenféle kiszámíthatatlan ügyön, hogy a részvényárak hogyan alakulnak. Tehát te a jóhiszeműen megvásárolod a Richtert, hosszú ideig nagy ráfizetések voltak, a barátaim azok tönkrementek benne, mert a Richter így ment föl le. És ők abban bíztak, hogy ez majd egyszer fönt megáll, nem állt meg, és nagyot buktak rajta. vagyis hogy a részvény kockázatos árfolyam rizikónak nevezik ezt, ugyanúgy, ahogy a pénz esetében. Mi szól a részvények mellett? Elsősorban az áttekinthetőség. Ha egy részvényt bevezetnek egy jelentősebb tőzsdére, tehát a New York-i, londoni tőzsdére, vagy a frankfurtira bevezetik, az azt jelenti, hogy rengeteg feltételnek kell megfelelnie, egy csomó könyvvizsgáló és az adott tőzsde szabályait ellenőrző főnökök, felügyelők, rendőrök nézik át a könyveidet, tehát ott minden adatnak pontosnak kell lenni, vagyis nem veszel bóvlit. Ez az egyik, ami megéri a dologba. Kettő, elszámoltatási rendszer van, tehát nincs olyan, hogy ma megnézték a könyveimet, és akkor onnantól kezdve már úgy gazdálkodok, ahogy akarok, hanem állandóan ki kell adni közleményeket, havonta. Előre kell jelezni egy hónappal, hogy vigyázni, mert egy hónap múlva a profit várakozásaim csökkenni fognak. Tehát, hogy legyen időd neked eladni. Vagy figyelmeztetni kell arra, hogy ilyen meg olyan változás állt be a piac szerkezetébe, ezért leépítés fog bekövetkezni, ami valószínűleg a piaci részesedésemet csökkenti. Vagyis ezt úgy hívjuk, hogy transzparencia, átláthatóság. Nem minden piacot jellemez ez. Hát mondjuk az orosz piacot ez egyáltalán nem jellemzi, aki oda megy, az tudja, hogy mit vállal. Nagy kockázatot ugyancsak nem jellemzi a kínai piacot, de a fejlett országok piacait, tőkepiacait és részvénypiacait ez jellemzi. Úgyhogy a nemzetközi tőzsdére bejutni az azt jelenti, hogy egy bizonyos garanciája van ezt a részvényeket vásárolnak, hogy adatok legalább világosak, és hogyha van egy jó tanácsadója, akkor talán el tud igazodni, vagy el tud evezni a nagyobb balhékat, kikerülendő. A részvények miért mozognak? A tankönyvök azt mondják, hogy azért van ez a vibrálás, meg akármi, mert hogy hogyan teljesít a vállalat. Ha jó az eredmény, ha jó profitokat tud felmutatni, ha terjeszkedik, ha növekszik, akkor emelkedik a részvényárfolyam. Ha rossz a menedzsment, akkor lefelé megy, mert ezt meg azt elmulasztotta, csökken a hozadék, csökken az osztalék, és valójában nem csak ezen múlik, illetve nem is ezen múlik a dolog. A részvény árfolyamát, mint mondtam az előbb, sok minden befolyásolja, amit úgy nevezünk, hogy a várakozások befolyás. Ugye jövőre kötött szerződések ezek, és jövőre vonatkozó döntések. Ha én megveszek egy Richter részvényt most a negyedik hét végén, akkor én nem azt a pillanatot veszem meg, hanem azt, hogy ez után fog következni. Abban reménykedek, hogy továbbra is emelkedni fog. Vagyis én a részvény vásárlás pillanatában voltak éppen kötök egy fogadást, hogy az emelkedni fog. És ha nem emelkedik, akkor ráfázok, és elvesztem a pénzemet, vagy veszítek rajta, nem az egész pénzemet, vagy nem jön be ez a várakozás. Vagyis, hogy rövidre fogjam, a részvények mozgását a piaci szereplők várakozása befolyásolja. A jövő. És a jövő az soha nem tény, hanem valószínűség. Soha sem tiszta valószínűség, hanem kockázati valószínűség. Tehát a jövőre vonatkozó dönte, ki a túró látja? Hát legfeljebb a csodarabi, de az is csak Debrecenig lát el. Ugye a vicc az úgy hangzik, hogy a mi csodarabink az láttam, hogy Debrecenben tűz van. Volt, hogy a Debrecenben nem is volt tűz. Hát nem elég, hogy ellát Debreceni, még azt is látja, hogy tűz van ott. Szóval körülbelül így működik a dolog, hogy nem látni el a jövőbe. Ki lehet a legjobb elemző is, csak sejtheti körülbelül és hozzávetőlegesen, hogy mi fog történni. Ezért a jövőre vonatkozó döntés az kockázata jár, de ami azt jelenti a másik oldalon, hogy a várakozások mozgatják a részvény árfolyamot. Na most, hogyha valaki tud valamit, az elterjed a tőzsdén, és akkor mindenki abba az irányba megy. Piggybacknek hívják ezt, piggybackingnek nevezik ezt, hogyha valamelyik nagy guru elhatározza, hogy most dél-afrikai aranybányákat vásárol, aranybányák részvényeit vásárolja, akkor mindenki rohan és vásárol dél-afrikai aranybánya részvényt. Egyébként most, a példa nem véletlen, ez most bejött, mert beszállt egy orosz vállalkozó, aki felvásárolja a világ legnagyobb aranybányájának a majoritását. Az ember azt írja, hogy Oroszországban most már kirabolták, nincs egy bizonyos vas se, és közben kiderül, hogy az egyik leggazdagabb aranybánya főtulajdonosa egy orosz lesz, senki nem várta, úgyhogy aki előtte ennek a részvényét vette, az jól járt, mert most hirtelen megugrott a dél-afrikai, nem tudom, ilyen bányának a részvény árfolyama, most eladja, akkor jót kasszál. Na, még mindig részvény, hogy gazdasági lapokban körülbelül, ugye a Financial Times második része, ahol a piacokról van szó, a utolsó 8 oldal ilyen nagyon sűrű számokból, itt most ki van nagyítva egy kis rész, de baromi sűrű apróbetűs nagyítóval kell nézni, számokkal van tele, ahol az egyes cégek részvényeinek a különböző adatai vannak felsorolva, aznapi adatok. Hát mondjuk, hogy ott van a Coca-Cola, látjuk, mit jelentenek ezek a számok, hogy kell olvasni? Az első szám a Coca-nál, tehát az első adat a Coca-Cola-nál, ott a kereszt mellett 0,72, az a osztalék nagysága. Egy részvényre 0,72 centet fizetnek. A második az ugyanez százalékban kifejezve, tehát Coca-Cola 0,72 az 1,04 százalék, ezer részvénynek a 1,04 százaléka az, amit osztaléknak kifizetnek. Mellette a volume az azt jelenti, hogy hányat adtak el aznap, mi az a mennyiség. Ez nagyon meghatározó, hogy veszik-e vagy eladják. Egyáltalán a volume az csak azt jelenti, hogy forgalom. A forgalom nagysága, de nem lehet tudni, hogy most vették vagy eladták. A P per E nagyon fontos. A P per E az a price earning ratio, az ár és osztalék viszonya. Körülbelül 30-nál van az optimum, annál nagyobb az rossz, annál kisebb az gyenge teljesítmény. Annál nagyobb az, ott már valami gáz van, valami pénzügyi manőver van. Japán részvényeknél általában 70, 80, 100, ez a P per E, de ez a 30 körüli, ez egy egészséges szám. Hol van akkor a 37? A volume az a 30, vagy 3000, de 100 részvényre, hát 3000-et 100-zal meg kell szorozni. Utána, hogy a legnagyobb ár és a legalacsonyabb ár. 50 volt a legnagyobb, 49-60 a legkisebb. Nagyon kicsi ármozgás volt, ez is egy egészséges szám, hogy tartja az árát, kis ingadozások vannak. Na most a broker ezt a kis ingadozást használja ki. Mert ugye, hogyha itt most megnézzük, hogy hányat adtak el, meg hányat vásároltak, szóval mekkora volt a volume, akkor ott a volume az 3000-szer 100, az 30 000, az 3 millió részvényről van szó. Hát 3 millió részvénynél azért már elég nagy szám. A legfontosabb jelző szám ez a P per E. Tehát, hogyha egy kezükbe kerül egy ilyen lap, akkor mindig ezt a P per E-t kell nézni. Ez mutatja, hogy az a részvény jó vagy rossz, csalnak vele vagy nem, vagy túl van értékelve, vagy alul van értékelve. A P per E a 20 és 30 között van, akkor az egy jó részvény, érdemes venni. Tehát a napi eladást maximuma az volt ott a Coca-Cola-nál 50,07, a legalacsonyabb 49,60, mennyivel 50-nel zárták, tehát az utolsó pillanatban az utolsó vásárlás az 50 volt, és mi volt a változás az előző naphoz képest, plusz 0,35, tehát 0,35-tel többet vettek belőle, vagyis hogy érdemes venni, mert vásárolják, tehát holnap magasabb lesz a részvény árfolyama. Hát ez csak kuriózum kedvéért mutattam, mert ennek a tanulmányozásához ez is jó szem kell, vagy egy jó nagyító, másrészt baromian kell tudni számolni, amire én nem vagyok képes. Na ez a részvénnyel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalók. Még egyet, ha már itt tartunk, hogy ugye azt mondtam, hogy a Európában, vagy illetve a fejlett világban a kézzelfogható tangible articles helyett pénzt gyártanak, tangible, a megfogható, a kézzel fogható áruk termelése, ehelyett pénzzel foglalkoznak. Na itt van egy, hogy a bérből, fizetésből élőknek a vonala az itt van, az alul, 91-től 97-ig 100-ról 108-ra emelkedett. A tőzsdei árfolyamok viszont ott van 288%-ot mentek föl. Tehát, hogyha ezt 100-nak veszem, ahonnan indult, 288-at ért el hány év alatt? 6 év alatt. Tehát, hogy sokkal nagyobb, hát minőségi, összehasonlíthatatlanul nagyobb pénztömeg forog, nagyobbat lehet rajta keresni, jobban jár, aki ebbe belemegy, stb. Ugyanakkor óriási kockázat is ez a játék, ugye, mert hát az, hogy bérből, fizetésből él, az is kockázat, mert holnap kirúgják, de a 288 esetleg paing leeshet, hogyha itt most meg lenne az a statisztika, ami a mai napig, tehát a 2000-től 2004-ig, amikor jött a hanyatlás és válság, hogy akkor mi történt, akkor látnánk, hogy ez sem fenékig tejfel. Csak mutatom a részvénypiac hatalmas szerepét. Még egyet hadd említsek, hogy ha belenéznek, csak úgy találomra egy ilyen Financial Times vagy Wall Street Journal újságba, hogy hány ezer, hány millió részvény lehet, vásárlási lehetőség van, senki nem tud eligazodni. Mindenki választ magának egy brókert. De ma már azt játsszák az emberek, hogy megbíznak egy úgynevezett befektetési alapot. Befektetési alap, aki tudja, hogy hova kell a pénzt rakni, és nem egy részvényt vesz, mert az lehet, hogy holnap tönkre megy, hanem azt mondom, hogy itt van neked 100 000 dollár, fektesd be a befektetési alap valamelyik kezelőjének, és akkor ő vesz ezen a 100 000 dolláron mondjuk 25 különböző részvény, vagy különböző értékpapírt, ha az egyik tönkre megy, azt kiegyenlíti a másik kimagasló teljesítménye. Vagy a harmadik óriási csillagászati nyeresége, vagy ha 5 tönkre megy, még mindig van 25, ami jó. Tehát portfólió gazdálkodás van. Portfólió az a pénztárcát jelenti, vagy a tárcát. A tárcában sok-sok különfajta részvény van, vagyis mindenki, aki ezzel akar foglalkozni, az a tanács, hogy nem szabad egy részvényt vásárolni. Nem, az előbb ugye fönt volt ez az égisz részvény. Nem egy céget égiszt venni, és abból 1000 darabot, hanem sokfélét, és akkor abból a többség bejön, akkor pénzednél vagy, ha a többség nem jön be, hát akkor nagy gáz van. Na most csak kuriózumként mutatom, hogy a befektetési alapok 89-ben még alig voltak, itt már 96-ban már 450 van, most körülbelül 2000-től 2001-ig most már 4000 milliárd dollárt kezelnek a befektetési alapok, és ott van az ugrás, ahol a kettő közötti különbséget lehet látni, 2000 és 2002 között majdnem meg is duplázódott a befektetési alapok száma, mert hogy senki magában nem ismeri ki magát a részvénypiacon, ezért a befektetési alapokba viszi a pénzét, és az alap egy személyben gazdálkodik 20-30 ezer ember pénzével, iszonyatos pénzek. Tehát egy ilyen alap úgy megindul, és elkezd vásárolni, vagy eladni, akkor szörnyűségek történnek. Ugye volt a nyáron forintválság. Meggyőződésem, visszakerestem az adatokat, hogy a Morgan Stanley bankház, ami egy ilyen befektetési alapként is működik, az vett és eladott. Úgy gondolta, hogy most rájátszik erre, és akkor eladott egy csomó forintot, és az megrendítette a forintot, mert annyi pénze van, több van, mint ennek az országnak összesen. Ugye, mert mindenki oda teszi a világról, akik egyik legjobb ilyen befektetési alap, vagyis, hogy a nyugdíjalapok és a nagy befektetési alapok mozgatják a világot, a pénzvilágon belül, szóval ez az elit. Amit ott döntenek, az a 5-6 ember, aki tudja, meg az a tanácsadó garnitúra, matematikusok, akik kitalálják a konstrukciót, azok döntik el, hogy most a úgynevezett följövő piacok, az emerging market, az cool, abba érdemes pénzt fektetni, vagy ki kell belőle vonulni. Most éppen érdemes belefektetni, érdekes módon. Magyarországot kivéve sehol nincs az emerging marketbe igazán nagy gazdasági fellendülés, de a befektetési alapok úgy gondolják, hogy holnap meg holnap után lesz, és ömlik be a pénz, adják a kölcsönöket alacsony áron, mert hogy két hónap múlva, egy év múlva ott nagyot lehet majd kaszálni. Vagyis a részvénypiacokat azzal zárnám, hogy aki kezeli a részvényt, az nem te vagy, hanem egy ilyen óriás vállalat, ahol több százezer nagy, mély zsebű kuncsaft pénze van, és akkora pénzmennyiség felett döntenek, amitől az ember csak szédelegni tud, és azok döntik el, hogy mi lesz holnap a világban.
Eper. Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak. Pénz és tőkepiac. A felvétel 2004. október 12-én és 26-án készült.